Kedves hallgatóink, Irodalmi Arcképcsarnok című sorozatunkban most a 250 éve született Kazinczy Ferencről, a 18.-19. század fordulójának meghatározó alakjáról beszélünk. A nyelvújító, irodalomszervező, író, költő születésének jubileumára hirdették meg a Magyar Nyelvéve 2009 programsorozatát. Kazinczy nemesi családba született. 8 éves koráig anyai nagyapjánál, Bossányi Ferenc bihari főjegyző és országgyűlési követházánál nevelkedett. Debrecenben majd Sárospatakon tanult. Jegyzőként dolgozott, később megkapta több megye iskoláinak tanfelügyelői tisztségét. 5 évig dolgozott, majd elveszítette állását, mert nem volt katolikus. Kassán megindította a Magyar Múzeum, majd az Orpheus című folyóiratokat. Később belekeveredett a Martinovics összeesküvésbe. Emiatt 1795-ben fővesztésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. De ezt az ítéletet 3 héttel később a király várfogságra enyhítette. A spielbergi Várbörtönben és Kufstein várában is raboskodott. Életének erről a szakaszáról szól Fogságom naplója című műve. Szabadulása után szép halmon élt, a magyar nyelv megújításával és irodalomszervezéssel foglalkozott. A reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta. A magyar kultúra ügyének elkötelezett harcosáról, Kazinczy Ferencről beszélgetünk a következő percekben Debreceni Attila irodalomtörténésszel.
250 éve született Kazinczy Ferenc, illetve pontosabban lesz még az idén a születésének a 250. évfordulója. Hogyan készültek egyáltalán fel mondjuk így az irodalomtörténészek erre az évfordulóra? Tehát milyen programok kapcsolódnak hozzá? A Debreceni Egyetem milyen programokkal lép fel ennek alkalmából?
A 250 éves évforduló a kormány a magyar nyelvévének, illetve Kazinczy emlékévnek nyilvánította, és ilyen módon egy nagyszabály rendezvénysorozat zajlik az országban. Ennek a koordinátora a Balassi Intézet. A Debreceni Egyetem részéről én magam is részt vettem ennek az emlékévnek az előkészítő bizottságában, és láttam, hogy valóban nagyon sokszínű és sokrétű programmal készülnek a különböző előadás sorozatokon. Sorozatoktól kezdve a konferenciákig, kiadványokig terjed ezeknek a köre, illetve volt például egy nagyon érdekes rendezvény, amikor is középiskolás diákoknak Kazinczy emléktúrát szerveztek, ami azt jelenti, hogy Kazinczy emlékhelyeket jártak végig, és onnan mindig csatlakozott egy-két diák, és akkor így jutottak el a végére. Tehát nagyon, nagyon sokrétű. A Debreceni Egyetem részvétele ezen belül azért is nagyon fontos, mert a mi irodalmi intézetünk, illetve az irodalmi intézetben működő akadémiai kutatóhely főszervezője a társ intézményekkel annak az országos konferenciának, amely Kazinczy emlékévnek a hivatalos tudományos konferenciája lesz. Erre 2009. október 15-e és 17-e között kerül sor itt az egyetemen. A harmadik mozzanat, amit kiemelnék, a Debreceni Egyetemnek ez az intézet, illetve kutatóhely, az Irodalmi Intézet szervezője és fő műhelye a Kazinczy Kritikai Kiadásnak. A Kazinczy Kritikai Kiadás pedig, hát tudjuk, nagyon-nagyon hiányzott már régóta. A Kazinczy Kritikai Kiadás terve az körülbelül 10 évvel ezelőtt fogalmazódott meg, amikor ez a kutatója, mert Csokonai Kutatásoknak volt a központja, lassan befejezte a Csokonai Kritikai Kiadást, és akkor egy másik nagy életmű kiadáson kezdtünk gondolkodni, és Kazinczyra esett a választás, hiszen Kazinczy mintegy 50 éven keresztül volt a magyar irodalom és művelődés történetben aktív, cselekvő, sőt vezető szerepben. Életműve elképesztő méretű és nagyon nagy gazdagságú, vagyis azt gondolom, hogy amit a közönség, a szélesebb közönség ismer, az pusztán csak a jéghegy csúcsa. Csak illusztrációként hadd mondjam, hogy a levelezése, ami ki van adva, az 23 kötet, és két másik már sajtó alatt van. Az akadémián őrzött kézirat hagyatéknak elkezdtük az archiválását, és eddig 60 000 fényképet készítettünk. Tehát valami tényleg szédületes nagyságrendről van szó. Tehát ez az az életmű, aminek a kiadásába belefogtunk, és ennek az életműnek a feldolgozását részben könyvformában, részben elektronikus médiumon keresztül tesszük közzé, tehát lesz egy elektronikus részlege is a kiadásnak, nem mindent fogunk kiadni papír alapon, vagyis könyvben. A munkálatok előrehaladásának eredményeképpen most ebben az emlékévben tulajdonképpen 5 kötet elkészült, 3-ra meg is van a pénz, vagyis a Kazinczy konferenciára 3 kötet meg fog jelenni. Ez az egyik a Pályám emlékezete, ezek közül az egyik a Pályám emlékezete lesz, a másik a Kazinczy önálló kötetben megjelent fordításainak a gyűjteménye, a harmadik pedig a dráma fordításoknak a gyűjteménye. Még talán erről annyit hadd mondjak, hogy maga a Pályám emlékezete is nagyon sajátos lesz, mert Kazinczy Pályám emlékezete című műve, tehát amit így adnak, ilyen nem létezik valójában, csak Pályám emlékezeteiről beszélhetünk, mert ennek a nagyon életrajzi gyűjtemény halmaznak van Pályám emlékezete címen 5 változata, önéletírásból van további 4, ez ugye idáig 9, vannak különböző fennmaradt naplók, ebből azt hiszem 4-5 van a sajtó alatt, és körülbelül 200-250 oldalnyi eddig kiadatlan kéziratos feljegyzés van. Nos, tehát ez így együtt lesz, vagyis ez egy genetikus elvű feldolgozásban azt teszi lehetővé, hogy a Pályám emlékezete ilyen jól ismert szövegében lévő történetelemeket, tehát például, hogy elmondja, hogy ő hogyan találkozott Szent József császárral, ez végig olvasható lesz az összes anyagon, mert összekötjük a különböző változatokban különbözőképpen elmondott történeteket. Vagyis ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy láthatóvá válik, hogy hogyan formálódik az a történet maga, amit először csak feljegyzett, ilyen pár szóban, és aztán hogyan bomlik ki, és hogyan válik egyre inkább irodalommá.
Még egy picit maradhatunk a kutatás témájánál. Mennyire jól kutatható egyáltalán Kazinczy, tehát milyen források maradtak meg itt az irodalomtörténeti tanszéken? Ugye mondtad, hogy 10 éve foglalkoztok tulajdonképpen ennek a gondolatával, illetve ezzel, vagy milyen szempontból foglalkoztok elsősorban Kazinczyval?
Azt is mondhatnám, hogy jól kutatható, mert forrásnak éppen nem vagyunk a szűkében. Néha már azt mondjuk, hogy talán elég lenne kevesebb is, mert sajnos, vagy örvendetesen még mostanában is folyamatosan kerülnek elő különböző kéziratok. Tehát legutóbb a felvidéki kézirattárakból találtak néhány kéziratot, aztán a levéltárnak bizonyos eldugott részeiből. Tehát kéziratoknak, forrásanyagnak nem vagyunk szűkében. Ahogy az előbb is elmondtam, valójában ennek a Pályám emlékezete című műnek a hátterében is egy óriási halmaz van, ugyanez van a levelezéseknél, és hogyha azt mondom, hogy Kazinczy egy mániákus átdolgozó volt, akkor ez azt is jelenti, hogy például a nagyon híres fordítása, ami Gessner svájci német író idilliumait tette át magyarra, tehát ez a Gessner fordítás, ami először 1788-ban jelent meg, ezt életese során még 14-szer vagy 18-szor, már nem emlékszem, mert először 14-et tudtam, de most a újabb kutatások azt derítették ki, hogy tehát 18 is volt, lehet, hogy ebből csak 14 maradt fent, tehát ennyi kéziratban maradt fent. Borzasztó nehéz ezeknek a kezelése, és ezt majd minden művénél elmondhatjuk. Állandóan újabb és újabb változatokat írt. Verseinél szintén ez tapasztalható. Tehát borzasztó nehéz maguknak, a forrásoknak is az össze, már csak az összegyűjtése is, és aztán ezeknek a kezelése. Ezért is döntöttünk az elektronikus kiadás mellett is, mert ennyi változatot, ennyi szöveget nem lehet kinyomtatni. Tehát ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogy elektronikusan tesszük oda, és ezekből a legreprezentatívabb szövegeket, tehát amelyek annak idején megjelentek. Tehát, hogy az előbbi példánál maradjak, ezt a 18 vagy 14 Gessner féle változatot, ebből a sorozatból 2 adott ki. Tehát egyet 1788-ban, egyet pedig 1800-ban. Most ezt a 2 fogjuk kiadni nyomtatásban. A többi kéziratnak az ezekhez való viszonyait földolgozzuk, de ezek teljes szövegén majd csak elektronikusan lesznek olvasható.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Debreczeni Attila irodalomtörténésszel beszélgettünk Kazinczy Ferencről. Az író, irodalomszervező, nyelvújító születésének 250. évfordulóját ünnepeljük az idén. Ebből az alkalomból hirdették meg a Magyar Nyelvéve rendezvénysorozatát. A beszélgetést folytatjuk még a következő fél órában is. Most Kazinczy műveiből hallhatnak részleteket. Fentebb stílus. Engemet a sokaság ért s kedvel. Porsereg erre. Lőrét árulok, s nyírvizet. Édes ital. Prózai és poétai szólás. Természet, te vagy a törvény s a mester. Igazgasd verseimet, s hagyjad folyni szabásid után. Így fut aki. És mivel a prózáját szórja, különbség nincsen verse között, s prózai műve között. A két természet. A poézis kikap a népből, s a durva valóból, és kiesebb tájra, s lelki valóba vezérel. És te kevékedele, hogy az eltévedtet az egy és szent természethez nyáradi visszavonod. Amit lát maga nyáradinak természet. Ez egy az. A mesterség természete néki nem az. A szép és a jó. Veszett idő, veszett erkölcs, veszett poézis. Nem kell nekem, ha mérget hoz a lépes mézis. Egy a szép s jó, egy a rossz s rút, mond a morál. Pedig hamis ügy mellett az nem perorál. Hiába szól ő ellene az új esztézis. Csal a ravasz, bolondnak jó még a fapézis. Őrizkedjél ettől keresztjén olvasó. És ahol maszlagot hint ez, nem ulas, ó. A rossz madár a szentet is bépiszkolja. Ha vétek is, elég, hogy szép, ezt gondolja. Ám nézd a piktort, mint festéit ezt az angyalt. Tudom ezért Lucifernél sok szurkot falt. Térde felett ugyan festve vagyon a gomb, de félre csúszott a lepel, s csupasz a comb. S ím Eszter asszony a szemmel, nézd még, azt is láttatja, amit nagy gonddal eltakart szemérmes patyolatja. A piktor szép emlőt akart, s szép combot láttatni. Mintha el nem kellett volna a képen takartatni, és mintha ahol ők vannak, nem volna váll és csizma. Ah, ennyi rosszat szül az esztézis, s a sizma. Mely vétkeket tanítgat a nézőknek a teátrum? Arról jobb nem is szólani, mert az mind krimenátrum. Nem volt ez így, míg szólhatott a Molnár Albert, ki sok országot látott és igen sok tengert. De még akkor tisztelte a nép a morált, s az esztézis a rossz mellett nem perorált. Még akkor minden azt hitte, hogy szép a jó. Most megfordíták, keresztjén hívolvasó. Nem kell, nem kell, ha mérget hoz a lépes mézis. Veszett idő, veszett erkölcs, s te mételjünk, ó, átkozott esztézis. Szilveszter. Egy nap nem épült Róma, s századoknak kellett lefolyni, míg a Tiberis a vályogváros alkotmányai közt merész szökéssel látta a Panteon márványit égre kelni partjain. Méltó lakát minden isteneknek. De a márványváros tudta, mit köszönhet ökrészt anyáidnak nagy alkotó, s tisztelte Viskót dőledékeit. És míg nálánál szebbet, fényesebbet, s nagyobbat a nap nem lát szentegéről, tisztelni fogja minden változásban. Quirinus, én nem voltam, s isteneink nekem nem adtak oly szép birtokot. De bár kicsiny s szűk, az, ki a napot felhozza, s újra elrejti, s más azon egy kerül elő, nem lát most ékesebbet, s ezt mondják isteneim, nem fog soha. De parlagon áll a szép foglalás, rajta átok fekszik. Told el, s lásd, mi lesz. Első valék én, aki mint műveld a parlagot, törvényt s példát adék. Rádaim követte nyomdokom, s utána Kalmár és Birsi, s Molnár, s egy időben Reinis és Baróti, két nagy bajnokok. És akit Ganümet helyébe Zeus Olympuszába vitt Dajkám, s Virág és Berzsenyim Miklának éneklője. Bihart vitézem, szép környét Tokajnak, nagyom tanítá zengzetem csodálni. Erdélyt Arankám, Zsomborim s Bucim, s érdemlett párt a zölddel fürtjeiken, s nem lész idő, mely azt hervadni hagyja. Híveim sorában nem volt még nagyobb, és ó, mikor lesz annyi, mint te voltál, Pankrati, azt a férfi, révaim. Akár a Teiosz és az Umbria költőivel mertél versenyt szaladni, akár a nyelv törvényeit szabád meg, akár az álom bódult kórjait, egy új Prométeusz látni kényszerítéd. De a párka sírba vitt már téged is, kilép ürült nyomodba. Nedves arccal egy délceg ifjú hágdos sírkövedre feltenni koszorúját. Lánglebek szép üstökén, s csókdos a homlokát. Horvát te vagy. Ölellek érdemes, legérdemesbb, legkedveltebb tanítvány. Menj, fúsd a pályád. Révaink benned él. Kis és Berzsenyi. Különbözők és egyek arcaik, mint lenni kell a szép testvérekének, kik egy anyának nőttek karjain és bájaiban megosztva részesek. Aranyszög fürtök ékesítik az egyiknek fenkölt homlokát, s cián színét felülhaladt nagy szép szemek szikráznak a játékos ív alól. A másik barna sejmet hullogat pároszi márvány vállain alá, s mely isten álljon ellent, amidőne két sötét csillag tüzel rá. Az egyik spártai karcsú szép lány, körülaggatva a párduc leplegével, kit a hegyekben sújtott meg nyila. Lesbosz nevelte a másikat dalok és landzengése mellett. Ezt mutatja fürtjei között az ionkoszorú. Melyiké az alma? Ah, ki mondja meg. Kiben kétségeim biztos oktatót találni szoktak Delfinek királya, szent és nagyisten. Verd el a homályt, s hogy bírja fényed, illesd meg szemem. Triposzodon gyúl a tömjén, s magas boltjaidat sűrű felleg tölti be. Segíts, itt érdelek. Ím a falakon betűik lángolnak. Kedves nekem a nagymester és a választott tanítvány. Epigrammai morál. Bántani mást vadság. S más a lélektelen író? Azt hozzád, s hozzám nem köti semmi kötél. Csíp, dövd, rúgd, valahol kapod a gazlatrot. Az ilyet ütni, csigázni és agyonverni nevetve szabad. A neo és palaeológus. Nem magyar a nyelv már, nem az a ruha. Németes ízlés lepte meg ezt és azt, s korcsosodásra jutunk. Így kesereg Fürmender uram, mivel úrfia térdig érő mentéjét párizsi módra szelé, s négy-öt kendőtől vastag nyakas, üstöke borzas, s ah, a hunc futka, s cafli becsébe veszett. S csendet mond, mikor ír, s kecset és kegyet, ami reménység volt eddig hosszú mondani. Néki remény. 5 év neki az esztendő szeretett jánykája barátné, s futja komámasszonyt, s csillagomat a borist. Fürmender, ne légy úrficska, te nagy Fürmender. Légy Fürmender. Te légy elegánt, elegánt.